A Isten csodálatos igéje, amelyet olvasni fogunk a Lukács evangéliumából van. Majd kérek, hogy váltsál már, és majd az ige ki lesz vetítve. A Lukács evangélium a 17. rész 11. versétől olvassuk az igét. Amikor imádkoztam ezért a mai alkalomért, meg az Úr előtt voltam, akkor Isten a szívemre helyezte, hogy ezt a történetet olvassuk el, és nézzük meg Isten üzenetét, igéjét ebből az igéből. Ugye a 10 leprás meggyógyításáról van itt szó ebben a történetben, és 10 gyógyultak meg, de csak egy ment vissza Jézushoz. Nagyon érdekes arány ez. Csak azzal kapcsolatban is, amit a dicsőítés alatt a bizonyságtételben hallottunk, hogy mennyi magot kell vetnünk, és akkor milyen eredménye van. Hát maga a názareti Jézus járt a földön, és a történetben arról olvasunk, hogy 10 halálosan beteg, gyógyíthatatlan beteg embernek az egészségét adta vissza. Rendkívüli csodát tapasztaltak. Olyan csodát, amit Jézus kora előtt senki. Ilyen nagy tömegben meg végképp nem. És közülük csak egy, tehát 10 tapasztaltak rendkívüli csodát, és egy ment vissza Jézushoz, hogy hálát adjon és dicsőítse őt. Megkérdezem tőletek, ki az, aki nagyobb közöttünk, mint Jézus? Vagy Pál apostol? Tehát fontos lenne, hogy ne a világi marketing és menedzsment szövegei, meg ez a folyton növekedő gazdasági szemléletmód hassát a szívünket, hanem az evangélium. És nagyon különös ez, mert éppen a történet előtt van egy tanítása Jézusnak, a szolga jutalma. Azt mondja, a szolga megtett mindent, hazamegy, és vajon azt mondja neki az ura, hogy akkor üljél le, pihenjél. Nem azt mondja neki, hogy akkor teríts meg nekem, adj ételt elém, és majd, ha én jól laktam, akkor ezt te is. És erre mondja az írás, ha mindent megtettünk is, akkor is mondjuk azt, hogy haszontalan szolga vagyok. Mennyire messze van ez a lelki hozzáállás a mai világi elképzeléstől, és sokszor attól az elképzeléstől is, ami beszivárog keresztények életébe is, és hogy elkezdünk ilyen teljesítmények alapján gondolkodni, és a teljesítmények, a keresztény teljesítmény alapján mérni a személyes életünk sikerességét, vagy sikertelenségét. No, azért ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Ugye, amikor elolvastam ezt az igét, mondom, hogy megelőzi közvetlenül Lukács beszámolójában ezt a történetet, akkor úgy elgondolkodtam, hogy mennyire barátságos számomra ez a gondolat, hogy mennyire idegen a szívemnek, vagy mennyire rugódozna a lelkem. Ezzel a gondolat ellen is, hadd mondjam, a másodikat tapasztaltam, nem olyan könnyű azért azonosulni Jézus tanításában azzal a szolgával, aki mindent megtent, és a végén még azt mondja neki, hogy akkor még ezt, meg azt, meg amazt, és akkor még mondasz, hogy haszontalan szolgáljuk, semmi más nem tettem, csak ami a kötelességem. És hát az evangélium lelki munkája ugyanígy van, ugyanígy bízatott ránk, ha bizonságot tettünk, nem tettünk semmi különöset. Egy dolgot tettünk, ami a kötelességünk. Elmondtuk a másik embernek, aki még a bűn halálos betegségében van, hogy van gyógyulás. És ennyi a dolgunk. És pont. És ha valaki megtér, aztán a tanítványozásban van következő feladatunk. A kettő között pedig az a mag rejtve van a föld felszíne alatt. Egy igéhirdetőt hallottam, éppen Tamással beszéltük ezt, aki így rákapcsoltam a prédikáció, és azt mondta, hogy a magvetés hitkérdés. És a magvető, amikor elveti a magot a földbe, a föld elrejti a szem elől. És úgy tűnik, mintha semmi nem történne. Legalábbis fogalma sincs, hogy történik-e valami. Nem szokták általában az ember kiásni a magot, hogy nézi, hogy csirázik-e, mert akkor annak vége is, ugye? Hogy minden nap kimennek, és kiássák a búza magot. Na, csirázik már? Nem. Akkor megint másnap ilyen, megint csirázik már? Nem. Ugye erre van rejtve a szem elől az embernek. És ezt mondja az írás, hogy ilyen az Isten ország, Isten királyság. A mag elvetetik a földbe, jön egyik nap, a másik után jön az eső, jönnek a különböző időjárási jelenségek, majd a kihajt a mag a földből. És a magvető példázatából tudjuk, hogy még ebből sem mindegyikből lesz végül betakarítani való gabona. Na, de akkor ne vessünk. Ne szórjuk a magot. Dehogy nem. Hát mit tehetnénk mást? Hát még ha mindent megtettünk, akkor is azt kell mondnunk, haszontalan szolgák vagyunk, mert semmi más nem tettünk, csak megtettük a kötelességünket. Pál apostol erre azt mondja, hogy adósa vagyok a körülöttem élőknek. No, így hallgassátok Lukács 17.11-et, és bátorodjon a szívünk az egészséges gondolkodásra. Lukács 17.11-től. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Tanúságos helyezés. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi. Távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette Istent. Arcaborult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 gyógyultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Hol van a többi 9, ugye? Csengjen vissza a fülünkbe. Csak ez az idegen és a 9 zsidó. És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ez csak ez az egy hallotta. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az emberek jelekből következtethetnének rá. Azt sem mondják, íme itt, vagy íme ott van. Mert Isten országa köztetek, vagy bennetek van. Jeruzsálem felé haladt Jézus az északi területről, a többségében zsidók lakta, Galileából, ahol szolgálatának nagy része megtörtént, sok jel és csoda, övezte azt a szolgálatot, tudjuk a Kapernaumi zsinagóga és környéke, a názareti eseményeket is, a keménységüket is, tudjuk, hogy mi történt ott, a genezáráti tavi utazások, a 10 város, a megszabadult, démonizált személy, az 5000 ember megvendégelése, és sorolhatnánk, hogy mennyi minden kapcsolódik ehhez a térséghez, mennyi csoda is jel. Samáriáról azt tudjuk, hogy amikor elbukik az északi királyság, az asszír királyok stratégiája szerint kitelepítik, deportálják az északi királyságból, Izrael területéről a zsidókat, letelepítik őket Babilóniába, és helyükre vándorló arab törzseket telepítenek be Samária térségébe, Izrael földjének, Palesztinának középső területeire. Itt, tehát Samáriában ezek az arabok, többségében arabok lakta terület jött létre, Krisztus előtt 722-ben, mint egy 500 évi teljesen szintiszta zsidó, nagyjából nagyrészt zsidó terület volt ez addig. Krisztus előtt 722-ben kerültek oda, ugye, ezek az arab törzsek. És létezett egy vegyes lakosság, mert többségében arabokból állt, és néhány ott maradt zsidó is keveredett velük. Felépítettek egy új szertartást, volt egy hegy, a Garizim hegye, ahol elmondták az áldásokat a zsidó honfoglaláskor, Isten áldásai ott hangoztak el, és ők felépítettek egy templomot, a Garizim hegyi templomot, ahol gyakorlatilag egy hasonló istentiszteleti kultuszt indítottak el, mint ami a jeruzsálemi templomban volt. Jézus, amikor a samáriai asszonnyal találkozik a kútnál, akinek 5 férje volt, és akivel éppen akkor élt, az már nem is volt a férje, már tisztességesen összesen házasodtak, és Jézus aggódott a lelke üdvéért, és nem elutasítja, és nem beledöngöli a bűneibe, hanem kivezeti őt a bűnből a fényre, és a szomjúságát, a lelki szomjúságát igyekszik gyógyítani, és szabadulást hirdetni neki. Mikor vele beszélget, azt mondja az asszony, A mi atyáink, azaz a samáriaiak ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, mondta Jézusnak, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell az Istent. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség, a szabadítás, a messiás a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igaz imádói szellemben és igazságban, lélekben, azaz szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem, Szentlélek, és akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Jézus már ott és akkor a samáriai kútnál túlmutat a emberi szertartásokon és az emberek által elképzelt kultusz helyeken magára mutat. Magára mutat. Mondja is az asszonynak, én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok a Mesiás. És aztán mondja el, hogy a mezők fehérek az aratásra, amit hallottunk az elmúlt igehirdetésben is. Távol megálltak ez a 10 leprás férfi, és kiáltozva, átkiáltva a távolságon kérlelték a názáreti Jézust, Jézus, rabbi, mester, könyörülj rajtunk. És Jézus válaszol, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és azt mondja az írás, és amíg mentek oda, addig megtisztultak. 9 zsidó, 1 samáriai, utálták egymást. A zsidók rühelték a samáriaikat. Egy vallásos zsidó, amikor ment szertartásra a templomba északról, egy külön úton ment a Jordán mellett, hogy még át se kelljen menni Samárián. Nehogy még a lába, a port is érintse. Jézus tanítványai közül 2 annyira rühelte a samáriaikat, hogy el akarta intézni őket, hogy uram, imádkozzunk, hogy tűz szálljon el mennyből. Mint annak idején Illés profétánál. Mert ezek megérdemelnék, hogy kipusztítsuk őket. És erre azt mondja neki a názáreti Jézus, hogy nem is tudjátok, hogy milyen lélek van most bennetek. Hogy milyen szellemnek engedtek. Hogy ez az indulat, ez a gyilkos indulat, hogy ki a forrása, hogy nem a Szentlélek, az biztos. És tudjuk, hogy Samária volt az a hely, ahol Fülöp evangélista prédikál. És tömegébe térnek meg az emberek. Az apostolok lemennek, hogy megnézzék, mi újság. És elámulnak azon, amit az Isten cselekedett ezek között. Mi fogta össze ezt a csapatot? 10 ember, 1 samáriai, 9 zsidó, hát kölcsönösen utálták egymást. 1 arab, 1 zsidó, 1 csapat zsidó. Mai értelemben 1 palesztin és 9 zsidó. Éppen nem lövöldözték egymást rakétával. Mi az, ami összekötötte őket? Itt nem a jogos önvédelmről, meg a honvédelmről beszélünk, természetesen. És nem aktuál politikáról elsősorban. Mi az, ami összekötötte őket? A sorsközösség, a nyomorúság, a szenvedés kötötte össze őket. Az embereket sok minden összekötet egy csapatba. A szenvedés, a nyomorúság is sorsközösségbe hozhat valakit. A gyűlölet, hogy közösen gyűlöljünk valakit, az is összehozhat valakit. És sok minden más is, ami negatív érzés. Megtalálja egymást. Az, aki hasonszőrű, mint a másik. De nem csak ez köthet össze egy csoportot. Összekötheti az Istentől megtapasztalt bűnbocsát és kegyelemnek a valóságos átélése. Az Isten iránti őszinte szeretet, tiszta szeretet, hála és dicsőítés is összeköthet egy közösséget. Na ez az Isten egyháza. Az Isten egyházát, gyülekezetét, az Isten szabadításáit, a bűnbocsánatét, a kegyelemét, a megtapasztalt, a személyesen megtapasztalt kegyelemért érzett hála és viszont szeretet köti össze. Erről a szeretetről mondja Pál apostol, hogy ez tökéletesen összeköt mindent. Nem a te szereteted, a te szereteted, a te szereteted, hanem az Isten szeretete, amely tökéletes és tökéletesen összeköt mindent. Nem véletlen, hogy azt látod a mai világban, hogy ezt a szeretetet ássa alá az ördög minden módon, megosztást támasztva testvér és testvér között. Gyanakvást ébresztve Testvér és testvér között. Miért? Mert roppant túl fél attól a közösségtől, amelyet az Isten szeretete köt össze. Mert az a közösség, amelyet az Isten szeretete összeköt, legyőzhetetlen. Legyőzhetetlen. Nem vehettek részt az Isten tiszteleten ezek a leprás betegek. Ki voltak közösítve? A társadalomból kivetettek voltak. Ez volt az egy sors közösségük. Hallottak Jézusról. Betöltötte a vidéket a híre, hogy itt jár a csoda rabbi, a názáreti rabbi, a mester, a tanító. Jelek és csodák történnek. Néhányan a csodavárók közül, vagy a kíváncsiskodók közül tömegével lepték el Jézus környezetét. És nézték, na, hát, ha történik valami jó. Néhányan ettek, 5000-en ettek a kenyérből. Aztán mennek másnap Jézushoz. Milyen jelt mutatsz nekünk? Mert Mózes ingyen kenyeret adott, és minden nap megéheztünk. És akkor azt mondta nekik Jézus, ti nem azért jöttök hozzá, mert hisztek, hanem mert ettetek a kenyerekből. Sokféle motiváció fakaszthat kétségbe esett imádságot egy ember lelkéből. Ezek az emberek betegek voltak, nyomorultak voltak, talán be is voltak zárva a betegségük pszichés tömlöcébe. Egy beteg ember, amikor hosszan beteg, akkor nagyon meg tud keményedni, meg kegyetlen, meg irigyé is tud válni a szíve. Ezt nem én találtam ki, ezt mondják azok, akik foglalkoznak a lélektanával ennek. De megfeledkeztek arról, hogy amit Jézus tett, hallottak a leprás és a leprások tisztulásáról. Persze azért mentek oda, mert hallották, hogy Jézus meg tudja tisztítani a leprásokat, de nem gondoltak azzal, amit tudtak nagyon jól a zsidók biztos, de talán a samáriaiak is, hogy a Mesiás, amikor eljön, egyedül ő fogja megtisztítani a leprásokat. Tökéletesen egészségessé fogja őket tenni. És mintha nem is történt volna ez meg, nem értették, nem jutott el a tudatukig. Ezért a mesterhez mennek, és ahogy megszólítják Jézust, nem Dávid fiának szólítják meg, mint annak idején a vak Bartimeus Jerikóban, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, ami azt jelenti, hogy a Mesiás, te vagy a Mesiás. Ők annyit mondanak, rabbi, tanító, csoda rabbi, könyörülj rajtunk, ments meg minket, azaz gyógyíts meg. Ezért Jézus mit tudott volna tenni? Hát nem a Mesiáshoz jöttek, nem a megváltásért, nem a szabadításért jöttek, gyógyulásért jöttek. Azt mondja, hogy menjetek akkor el. Menjetek el. Ha ennyire van szükségetek, azért jöttetek hozzám, pedig sem nem a Garizim-hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az Istent, hanem Szelemben és imádságokban imádják az Atyát. És aki veled beszélek, én vagyok a Mesiás, mondja Samáriai asszonynak. Menjetek akkor el, mutassátok meg magatokat a papoknak, a Mózes harmadik könyvében leírt szertartás szerint. És míg odaértek, meggyógyultak. Azt mondja az írás. Tehát tudták, hogy azért kell elmenniük, ismerték a törvényt, hogy a tisztulásukért mutassanak be áldozatot, és a pap megvizsgálja a megtisztulásukat. Elment, elküldi őket Jézus, menjetek el. És megtapasztalják a csodát, nyilvánvalóan Jeruzsálemben nem mehettek be leprásan, tehát már mire Jeruzsálemhez elértek, már meggyógyultak. Nem tudom, hogy mennyi utat tettek meg. A Biblia azt mondja, mire odaértek, már egészségesek voltak. Hogy ez mikor történt az út folyamán? Hogy talán csak egy kilométer múlva, vagy 10 kilométer, 20 kilométer múlva, ezt nem tudom megmondani, ez nincs benne a Bibliában. Távol megállva imádkoztak. Majd Jézusnak hátat fordítva mentek a templomba. Minél messzebb kerültek tőle. Ma is mennyien vannak, akik a szükségükben segítségért kiáltanak, de nem akarnak közelebbi kapcsolatba kerülni Jézus Krisztussal. Egy férfi azt mondta, megtért a felesége, elkezdték hallgatni a prédikációkat. Azt mondta bizonságtételbe bemerítés előtt, hogy rájöttem, sokat kell változnom. Mondtam neki, jó, prédikációkat hallgattál. De egy ember, amikor közelít Jézushoz, nagyon hamar, ha tényleg a názáreti Jézussal hall tanítást, és abban a közösségben, ahol kerül, vele találkozik, nagyon hamar érzékelni fogja, hogy sok mindennek kell változni az életembe. Na ez az, amit nem szeretnének. Ezért szeretnének segítséget az Istentől, de csak úgy távolról. Az én univerzumom, meg a te univerzumod. Az én házam, az én váram, az én életem, meg a tiéd. Küldj már innen át egy kis csomagot nekem, egy kis csoda csomagot. Elég, ha bedobod a kapun, vagy a postaládába, majd én kibontom, ne bíberődj vele, Istenem. Nem így vannak sokan? Vagy méltatlannak érzik magukat, Istenhez közelednek, vagy mert értik, hogy másfajta életet kéne élni, és ezt nem akarják. Ezért csak úgy távolról. Szeretnék az emberek megtudni Istentől, mit kell tennem azért, hogy megszabaduljak. Mondd meg nekem, és én megcsinálom. Én elmegyek, és megcsinálom. És letudtuk. Ne is beszéljünk többet róla. Mit kell csinálnom? Hát add az egész életedet Jézusnak. Nem lehetne olcsóbban? Hát lehetne olcsóbban, csak a pokolra jutsz. Akkor a pokolra jutsz. Hát az nincs is. Ja, értem. Akkor mennyországról már ne így beszéljünk. Az sincs. Csak a földi élet, amit én itt meg tudok fogni, enni, ragadni, élvezni, az látszik, az valóságos. Gondolkodnak így emberek. Meg akarnak szabadulni, de csak úgy távolról. Átkiabálni az utca túloldalára. Ne fáradj, Jézus, ne gyere ide. Nehogy közelíts, mert meg kell változnom. És azt én nem akarom. Isten országa köztetek és bennetek van, ahogy mondtuk, olvastuk az igében. Visszatért, dicsérte az Istent a egy meggyógyult ember a 10 közül. Arcra borult. Azt mondja a Biblia, leborult a lábaihoz Jézusnak. Ez pedig samáriai volt. És akkor mondja Jézus, hogy nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent. Mi van, nem a templomban kell dicsőíteni Istent? Oda küldte őket. Hát ha meggyógyult, miért nem oda ment? Hát a templomban volt a hivatalos helye az Isten tiszteletnek. Miért ment vissza, hogy ott Isten dicsőítse? És Jézus még mondja is, hogy igen, ez az a hely, ahol Istent kell dicsőíteni. Sem nem Jeruzsálem, sem nem a Garizimhegy, hanem ez az a hely, ahol Jézus van, ahol Istent kell magasztani, dicsőíteni. És ez az ember megtalálta azt a helyet. Tudjátok, mit talált meg az az ember? Azt a helyet, amely akkor és ott, amely helyen akkor és ott a legközelebb volt az Isten. A földön nem volt egyetlen hely sem, ahol közelebb lehetett volna kerülni az élő Istenhez, mint akkor is, hogy Jézus lábainál. Amikor Istennek adunk dicsőséget, akkor Krisztus dicsőítjük. Ezt ismerte fel. Valahogy csodálatos módon ez a meggyógyult ember túl tudott jutni a fizikai szükségén, és felismerte a szellemi lelki szomjúságát és betegségét, lepráját. Amikor Jézus egyszer búzamezőn haladt át, a tanítványai megéheztek, szombat volt, és a zsidó törvények szerint nem lehetett semmilyen munkát végezni, nagyon aprólékosan volt szabályozva szombatnapi, mit lehet és mit nem lehet törvényekben ez. És akkor a tanítványai tördeltek az érett kalászokból, morzsolták a kezükbe a magvakat, és azt a érett búza magukat ették, mert éhesek voltak. És akkor körülöttük a farizeusok, ezek a törvény tanítók összehúzták a szemöldőjüket, és azt mondták, hogy miért nem szólsz rájuk? Hát nem istentelenek, meg olyat csinálnak, amit nem lenne szabad. És akkor Jézus mond egy példázatot, hogy Dávid bement a templomba, evett a szent kenyerekből, pedig nem is volt pap, pedig a törvény szerint csak papoknak lehetett volna enni, és akkor azt mondja Máté 12.6-ban, de mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Hol van Isten országa? Hol van Isten királysága? Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, mennyire szeretnék tudni, hogy mikor lesz utolsó ítélet, mikor jön a végítélet, mikor lesz vége ennek a korszaknak, mikor pusztul ez a föld, őket is érdekelte. Számolgatnak, számolgatják azt, hogy mikor lehet egy olyan kis bolygó, amivel ütközik a föld, és vége az életnek a föld felszínén. Gondolkodnak azon, és számítgatják, hogyha ezek a kis bolygók, amik ott vannak a galaxisban, összeütköznek, és létrejönnek hatalmas, nagy darab meteoritok, és lezuhannak a földre, akkor olyan lesz, mint a csillagok hullanának az égből, és olyan lesz, mint a föld göngyülödne az ég. Tudósok várják és számítgatják, hogy mikor göngyöldik fel az ég, ütköznek össze ezek a hatalmas szikladarabok, vagy hegynyi, vagy kisbolygónyi darabok az űrben, és változtatnak irányt, és zuhannak le a földre, elpusztítva a föld jelentős részét. Mikor hullanak le a csillagok az égből, ahogy mondja az írás? Sokan szeretnék tudni, de miért? Miért is érdekel bennünket annyira, hogy mikor lesz a világ vége? Hát azért, hogy én biztonságban vagyok-e még? Hogy én még végig tudom élni az életemet? Tudok-e azt csinálni, mit akarok? Az emberek nagy többsége nem gondol az unokájára, dédunokájára. Sokan még a gyerekükre sem. Az egoista önzés. Az csak abba gondolkodik, hogy ő még megúszta-e? Isten országa nem úgy jön el, hogy az emberek jelekből következtethetnének rá. Hirtelen, váratlanul fog történni, hogy máshelyen mondja Jézus. Azt sem mondhatják, íme itt vagy íme ott van, mert hazudni fognak, ugye hamis proféták, hamis krisztusok jelennek meg, mondja Jézus majd később. Mert az Isten országa köztetek van, Károly azt mondja, az Isten országa bennetek vagy ti bennetek van. Akkor most köztetek vagy bennetek van. Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. A görög kifejezés mind a kettőre ad lehetőséget, hogy fordítsuk, és igaz is. Az is igaz, hogy köztetek és bennetek van. Ott is akkor a Názáreti Jézus személyében köztük volt az Isten. Lejött a földre. Az élő Isten húsvértestben járt közöttük. És mi sem bizonyított a jobban, mint hogy azt mondta nekik, hogy menjetek el a templomba, és megtisztultok. És mi odament, úgy lett, ahogy mondta. Ki tudna ilyet csinálni? Hogy ez megtörténjen, csak így. Hozzájuk sem ért, bár ez nem Jézuson múlt. Mert volt egy leprás, nagyon szeretem Márk evangéliumában, akit megérint Jézus. Ő másképpen hozzá. Nem az utca másik oldalról kiabált át, hanem közel ment. Ők távol. Aztán hogyan van jelen ma Krisztus? Hogyan van a világban az emberek között Krisztus? Hát a gyülekezetében, az egyházban, az eklézsiában, a kihívottak közösségében, az Efézusi levélben azt mondja, ő az ő lábai alá vetett mindent, a Krisztus lábai alá. És őt, mármint a Krisztus tette mindenek felett való fővé az egyházban, az eklézsiában, amely az ő teste és teljessége, annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Krisztus jelen van az ő gyülekezete által ebben a világban. Méghozzá nagyon valóságosan. Aztán hogy van még jelen, úgyhogy bennetek van? Hát a Szentlélek által a megtért újjászületett hívő emberben lakozást vesz az Isten. A Szentlélek által beköltözik az ember bensejébe, azt szoktuk mondani a szívébe. Erre mondja Jézus a jelenések könyvében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja, meghallja ezt a hangot, az örgetést, kopogtatást. Valaki jött, ugye a kutyájában valakinek ugatnak a kutyák, jött valaki. Vagy megnyomják a csengőt, érkezett valaki. Minden normális ember mit csinál? Hát ki megy, megnézi, ki az? És mikor az emberek hallják ezt a zörgetést bármilyen élethelyzetben, kinéznek át az ablakon, hogy ki az? És ha olyan személy, akit be kéne engedni, kinyitják az ajtót. Ha olyan személy, akit nem akarnak beengedni, zárva hagyják az ajtót. Így van. És vannak, akik Jézus nem akarják beengedni. Jó van az ott kint. Mert ha ide bejön, abból csak balhé lesz. Gondolják ők. De ha valaki megnyitja az ajtót, azaz kinyitja a szívét, azt mondja Jézus, én bemegyek oda, belépek abba az életbe. És közösségünk lesz egymással. Keleti szokás szerint a vacsora képét használja Jézus, hogy vele vacsorálok, ő pedig én velem, ami egy szoros közösséget. Az asztal közösség egy baráti, befogadó közösség is volt, keleti gondolkodásmód szerint. Ma az azt jelenti, hogy itt akadsz nálam. És keleten úgy volt, hogy addig lehetett valaki a vendége egy keleti embernek, ameddig ő akart. Felfoghatatlan számunkra. De amikor beengedtek valakit az otthonukba, akkor, és ez a keleti népeknél így volt, segíteni kellett, addig maradt ott, ameddig akart. Tehát ugye ez ezt jelentette, hogy nem csak annyi, hogy egy percre, oké, nem mondom, hogy ezt kell csinálni, tehát ne ijedj meg. Látom, hogy valaki lesüti a fejét, Úristen, ki fog becsengetni hozzám holnap, meghallgatja ezt a prédikációt. Ez nyilvánvalóan képes beszéd, és mi nem a keleten élünk. De Krisztussal kapcsolatban igenis így van. Tehát aki beengedi a szívébe, Jézus nem megy be másképpen, csak ha szívesen látják. Aki elfogadja tehát Krisztusban a kegyelmet és a megváltást, az közösségbe kerül a Szentlélek által az élő Istennel, és benne Isten országa lakozást vesz a Szentlélek által a szívében. Hol vannak a többiek? Kérdezi az... Hát nem csak az egytől, hanem azt gondolom a körülötte állóktól is kérdezte Jézus, hogy hol van a kilenc, akit szintén megtapasztalta a gyógyulásra, lehet mégsem jött vissza. Távol megállva Jézustól az emberek szeretnének örömöt, valami jót az életükbe, vigasztalást, gyógyulást, pénzt, hatalmat, társat, gyermekáldást, boldogságot, stb. Mindazt, amit ők úgy gondolnak, hogy fontos az életükben. De, és ezekre koncentrálnak, de megfeledkeznek arról, ami igazán fontos. Méghozzá az, hogy a lelkemet biztonságba tudjam az örökké valóság szempontjából. Hányan esedeznek a betegágyon, vagy rendkívül szorult élethelyzetben? Többen kérik a keresztényektől, hogy imádkozz értem, hogy megszabaduljak. És némelyek valóban meg is tapasztalják, hogy kimenekít őket Isten csodálatos módon, Isten meghallgatja az imádságainkat, és megtapasztalnak szabadításokat. De mennyire igaz az apostol szava, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették őt Istenként. Vagy áldották őt Istenként, Róma 1.21, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük sötétté vált, elsötétedett. A 10 meggyógyultból egy tér vissza Jézushoz. Az sem zsidó volt. Emlékezés. Mennyire gazdagítja a szellemi életünket, ha nem feledkezünk el arról a szeméről, aki jót tett velünk, aki megmentett bennünket. Ha nem feledkezünk el arról, aki a legnagyobb jót tette az életünkben. Ha emlékezünk arra, aki a csodákat véghez vitte az életünkben, amiket megtapasztaltunk. Ha nem feledkezünk meg arról, aki kegyelmet adott nekünk, amikor a bűnszorító érzése nyomta össze a lelkünket, és kiáltottunk, és kértük, és könyörögtünk, és megbocsátott nekünk, és olyan természetfeletti békességet és örömöt hozott a szívünkbe, szellemünkbe, amit soha életünkben nem tapasztaltunk addig. Lehetsz a 10-ből az az egy, aki nem feledkezik meg arról, hogy mennyi jót tett veled az Úr Jézus. És lehet, hogy sok lelki, szellemi szárazságnak az az oka, Mert emberek elfeledkeznek arról, aki a jót tette az életükben. Mit mond az Úr Jézus az efézusi gyülekezetnek? Emlékezzél meg, honnan estél ki. A panaszom ellened az, hogy nem szeretsz már engem úgy, mint mikor találkoztál velem. Elfeledkeztél. Megy az élet egyik napról a másikra. Emlékezz arra, aki a legnagyobb jót tette veled. A hit megtartó erővel működik ma is. Kelj fel, menj el. A hited megtartott téged. Itt már más dologról van szó. Nem csak arról van szó, hogy menj el, mutasd meg magad a papoknak, és míg odaérsz, meggyógyulsz. A hited megtartott téged. Megtartó ereje van a hitnek. Mit is el megtartatni? Biztonságba helyezni. Megőrizni. Megmentve lenni. Kiszabadítva lenni. Meggyógyulva lenni. Üdvözítve lenni. Elrejtve lenni. Életben maradni. Tovább élni. Örökké élni. Átvitt értelemben. Megmenekülni és épségben megőriztetni. Elmenekülni a szerencsétlenség elől, vagy az ítélet, az utolsó ítélet elől. Ezt az ajándékot adta Jézus Krisztus a meggyógyult embernek, aki visszament a Mesiáshoz. Mert a meggyógyult ember, a 10 közül egy, már nem a Mesterhez ment vissza, hanem visszament, hogy dicsőséget és hálát adjon az Istennek. Megértette, hogy nem emberi kéz által épített szent helyeken lehet az Isten tisztelni, hanem Jézus lábainál. És bármely helyiség legyen is az, ahol a názáreti Jézust így imádják és tisztelik, az a hely az Isten tisztelet helye. Így lehet Isten tiszteletnek a helye. Ez a hely, amely volt, diszkó volt. Méghozzá elég elhíresült. Amit megszentelt az Úr, és templomát tett. Miért? Mert Isten országa bennetek van, és Isten országa közöttünk van, akik ide jövünk. Ezért válik Isten tiszteletté, amit teszünk, és nem klub foglalkozásá. Nem csak gyógyulást, hanem szabadítást is kapott a meggyógyult beteg. Nem csupán a leprából gyógyult meg, a kirekesztett állapotból szabadult meg, hanem sokkal többől a bűn örök halált eredményező ragályából gyógyult meg, és ez ma is igaz. Ha valaki Krisztusra bízza az életét, az megmenekül az örök haláltól. Jézus a Lukás 16-ban egy példázatot mond, nemrég napokban olvastam, és nagyon megrázott, többször olvastam ezt a történetet, vagy ezt a példázatot, de most, mikor megint olvastam, annyira megrázott engem. Azt mondja Lukás 16:22-ben, csak egy részét olvasom a Gazdag és Lázár történet példázatának. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Valószínűleg ez a gazdag ember is, mint minden más zsidó ember, vallásos volt. Úgy jó, távolról. Tisztelte az Isten, milyen döbbenetes. Aki itt távolról szemléli Jézust, az az örökké valóságban is távol marad ő tőle. Lázárnak nem az volt a kulcs, hogy ő szegény volt, vagy nyomorult volt, vagy fekélyes volt a teste, és a kutyák nyaldosták sebeit, hanem ezt a nyomorúságot hittel tűrte, és nem tagadta meg az Istent annak ellenére, hogy látta, hogy a gazdagnak jól megy a sora, neki még betevő falatja, meg egészsége sincs, és haláláig nem tagadta meg az élő Istent. Mindvégig kitartott, mert valami jobban reménykedett. Mert ő egészen közel volt az Istenhez, és azt mondta, hogy azok a kutyák is Isten küldöttei. A kutyáknak a nyála és a nyelve olyan, ki tudja takarítani a sebet. És olyan erős a nyála a kutyának, hogy bevonatot képez a seben. Nem tud belemenni baktérium fertőzés, olyan erős. Ha megnyalja a kutya egy kutya a kezedet, nézd meg, a nyála olyan erősen bevonja a kezedet. Hogy ő még ezekben a kutyákban is Isten küldötteit látta. Ez nincs így leírva, de hogy a mennybe került, ez csak így lehetett. A földi ember számára látszólag egy nagyon kivetett ember volt, nagyon nyomorult volt, nagyon messze volt az áldásoktól. Amit a marketing menedzser szemlélet, a piacorientált szemlélet áldásnak nevez. Végül mégis az derült ki, hogy ő volt a gazdag, a másik meg a szegény. Lázárnak nem az volt a bűne, hogy gazdag volt, sok pénze volt. Vagy bocsánat, a gazdagnak nincs is neve, nem is tudjuk. Hanem, hogy ő nem az Isten dicsőségére élt mindazzal, ami volt. Nem hallotta azt, amit Jézus mondott, ugye, és a proféták, hogy irgalmasságot kívánok, és nem áldozatot. Nem jutott volna minden nap egy tányérétel ennek a szegénynek is. Szegényebb lett volna valamivel is, ha segít ennek a szerencsétlennek. Vagy keres valami orvost, kifizeti a gyógyszert. Sokkal gazdagabb lett volna. Így mégis gazdag volt, mégis végtelenül szegény. Milyen megrázó gondolat. Milyen megrázó kijelentés. Meghalt Lázár, és eljöttek érte Isten angyalai. Eljöttek érte Isten angyalai. És nem azon lévő, hogy eltemették, mert biztos eltemették a földbe a testét. De ő Istenhez került. Róla nem azzal megírva, hogy eltemették, hanem fölvitték őt az angyalok. A paradicsom, Ábrám kebele, képies, héber gondolkodás kifejezés, a paradicsomot jelenti. Isten országát jelenti. A másikat eltemették, és ráébredt a távolság súlyára, a pokol gyötrelmeire. És tudjátok, mi volt, ami legjobban megrázott engem? Az a gondolat, hogy erre ráébredt ez a szerencsétlen, és nem tud változtatni rajta. Hogy ez örökkön, örökké így fog lenni, és ezt tudja. Valaki a pokolban ezt fogja tudni, hogy itt vagyok, és nem lehet a sorsomon változtatni. Kínok között szenvedett, azt mondja az írás. Pál beszél, vagy talán Péter, a pillanatnyi könnyű szenvedésről, amely nagy és örök dicsőséget szerez nekünk az atyának. Mi hajlamosak vagyunk a szenvedés időszakát, vagy a nélkülözés időszakait örökké valóságnak tekinteni. Pedig a szenvedés és a nyomorúság időszaka mindig tólig tart. Kedves barátom, akinek majdnem meghalt a felesége, a lelkész barátom elmondta, hogy arra jött rá, hogy jobb életéből mi a nyomorúságra gondolunk. Pedig életének legnagyobb része nem ilyen volt. Egy tólig időszak volt, amikor sok szenvedés érte az életét, és végül, amikor már a betegséggel is megverte őt az ördög, akkor azt mondja a kedves barátom, rá csodálkozott, hogy eltűnik az ördög a színről. Nem tudjuk, mikor oldalgott el, de mikor látta, hogy nem bír jobban, mert erősen tartja őt az Úr a hit által, ez eltűnik a képből az ördög. Felfigyeltél már rá? Én nem figyeltem még eddig fel, olyan jó, hogy ezt mondta. Nincs szó róla az ördögről több. Hajlamosak vagyunk a tólig időszakokat örökké valóságnak tartani. És nem az örökké való Istenben, az örökké való hittel reménykedni, hogy több az, amit Isten adott, kegyelmet, áldást, és fog adni, mint amit esetleg a földön el kell szenvednünk. Hová tartok? Te hová tartasz? Hová akarsz jutni? Visszafordulunk-e, míg nem lesz késő, hogy oda menjünk Jézushoz? Leboruljunk a lábai elé, megalázkodjunk, és azt mondjuk, Uram, tedd rám a kezedet, áldj meg engem, ments meg engem, bocsáss meg nekem, gyógyíts meg engem. Kinyitotta a mennyet Krisztus a megfeszített, megtört teste által. megszerezte az örök élet lehetőségét, amelyben mindazok részesednek, akik közel mennek hozzá. Nem csak az utca egyik oldaláról kiabálnak át, hogy itt lenne már az ideje, hogy segíts rajta, hanem akik leborulnak lábainál, mert a lehető legközelebb akarnak lenni a mennyhez. És azt mondják, hogy én Uram, és én Istenem. Imádkozzunk most, akik itt együtt vagyunk, és akik a képernyő előtt kapcsoltak be Isten tiszteletünkbe. És ha valaki még nem adta át az életét Jézus Krisztusnak, akkor itt a lehetőség. Ha valaki meg akar fordulni, mert talán elsodródott Krisztustól, visszafordulhat hozzá. Csendesedjünk most el, aztán majd egy imádságban szeretnék vezetni azokat, akik szeretnének imádkozni. Egy kicsit csendben legyünk, és kérem, hogy imádkozz magadban, gondold ezt végig, és aztán egyetértesz azzal az imádság, amit mondani fogok, akkor mondd utána majd, mondatról mondatra, akár szívedben, akár hangosan, felhangon kimondva. Aki tehát szeretne, az imádkozhat velem, mondhatja utánam ezt az imádságot, hogyha egyetért azzal, és ebből a hitből fakadóan fordul oda az élő Istenhez, fordul oda a Krisztushoz. Úr Jézus, bocsáss meg nekem, tisztíts meg a szívemet, gondolataimat. Köszönöm neked, hogy nálad van az örök élet, az igazi élet forrása. Ments meg a lelkemet, ments meg az életemet, ments meg engem. Kérlek, hogy töltsd be a szívemet Szent Szellemeddel. Légy jelen, mint Úr az életemben. Vezess engem, Uram, és tudom, ha téged követlek, egészen hazáig vezetsz engem. Hazáig a mennyországba, hazáig az örök életbe. Kérlek, adj erőt nekem a nehéz napokban, hogy el ne botoljak, vagy ha elesnék, felkeljek és felálljak, hogy megújíthasd életemet, megújíthasd szívemet, és gondolataimat kiegyenesíthesd akaratod szerint. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. No, ki az, aki imádkozott velem? Egy kézfelemlése. Jó, magasra, magasra, magasra. Dicsőség az Úrnak. Jó hírem van. Ő meghallgatott. Ő meghallgatott. És ő cselekszik is. És kimondja, hogy szabad vagy. Ő a szabadítód, a gyógyítód, a gyámolítód, a vigasztalód. Ő a hűséges Isten, aki soha nem hagy el téged. Bíz benne. Bíz benne. Mert ő tudja haza az utat. Amen.